Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Hatodik alkalommal találkoztak a cigánypasztorációs pedagógiai műhely szakemberei. A találkozónak ezúttal a Hangonyi Szent Anna Katolikus Általános Iskola és Óvoda adott otthont. Kós Ede, az Egri Főegyházmegye cigánypasztorációs referense elmondta, az egyházmegye katolikus iskoláinak pedagógusai érdeklődéssel és nyitottsággal vesznek részt az alkalmon, megosztják egymással saját intézményük tapasztalatait, és közösen keresik az aktuális kihívásokra adható válaszokat. Németh Zoltán, az egyházmegyei katolikus iskolák főhatóságának főigazgatója rámutatott, hogy fontos a közös tudás gyarapítása, amellyel az egész egyházmegye pedagógusait, diákjait és rajtuk keresztül a szülőket is el tudják érni. A cigánypasztorációs pedagógiai műhely tagjai törekednek arra, hogy a hátrányos helyzetű gyermekeket megfelelő tudással és készségekkel felruházva segítsék a munkaerőpiaci beilleszkedésben. A télóta tartó asszály jelentős kihívást jelentett a haltermelők számára, akik ennek ellenére összességében közepes évet zárnak idén. A termelők nem terveznek áremelést idén, így amennyiben a kereskedelmi láncok a tavalyi áréseket alkalmazzák, a családok idén is a tavalyi árszinteken juthatnak majd hozzá a karácsonyi halhoz, közölte az agroinform.hu. A közlemény alapján az élő ponty esetében kilogrammonként 2000 forint, a szeletelt ponty esetében 4000 forint körüli árat jelent ez év végén. Az afrikai harcsát filézve 4500, míg a szürke harcsát 8000 forint körüli összegért lehet majd megvásárolni. Mostantól évente beépülő jelleggel 20 milliárd forint többletfinanszírozást biztosít a kormány képalkotó diagnosztikai ultrahang, CT és MR vizsgálatokra, jelentette be a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára a Debreceni Egyetem Klinikai Központja új MR berendezésének sajtónyilvános megtekintésén. Takács Péter elmondta, a Gyorsítósáv Fantázia nevű program keretében két lépcsőben 40 milliárd forint értékben szereznek be nagyértékű képalkotó diagnosztikai eszközöket. Ezen túlmenően biztosítanak évente további 20 milliárdot a vizsgálatokra. A kormány és az idősek tanácsa egyetértett abban, hogy a 13. havi nyugdíj bevezetéséhez hasonlóan a bevezetés első szakaszában a 14. havi nyugdíjnak is az első részlete, valamint 25%-a kerül kifizetésre a 13. havi nyugdíjjal együtt 2026. februárjában, jelentette ki Gulyás Gergely. A miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, az ülésen szóba került az idősek megbecsülésének szükségessége is, mivel az online médiában egyre kevésbé tartják tiszteletben az emberi méltóságot. A legszegényebb kis településeken élő gyermekek legszemélyesebb karácsonyi kívánságainak teljesítésére hirdett gyűjtést a Máltai Szeretett Szolgálat. A karitatív szervezetnél jelentkező támogatók, vállalkozások vagy iskolai osztályok egy listából választott konkrét ajándék beszerzésével segíthetnek. Az ötödik alkalommal meghirdetett Legyél te is csillagszóró elnevezésű akcióban a karitatív szervezet munkatársai a településeken rendszeresen zajló közösségi programok során leckeírás, rajzolás vagy játék közben írták össze a gyermekek személyes kéréseit. A mai naptól kerül a magyar mozikba a Sárkányok Kabul felett című háborús akciófilm, amely bemutatja, ahogyan a Magyar Honvédség több mint 500 embert, köztük majdnem 200 gyermeket kiszabadít az ostromlott nagyvárosból. Az akciófilm a Magyar Honvédség napokon át tartó 2021-es kabuli mentőakcióját dolgozza fel, és ezt a katonai műveletet hozza átélhető közelségbe. A hazai borvidékek közül a tokai a legnépszerűbb a magyarok körében, míg a második az egri borvidék, a harmadik helyen pedig a villányi végzett. Derült ki a csodásmagyarország.hu online felméréséből, amely részleteit a Visit Hungary közölte. A felmérés közel 2000 ember megkérdezésével készült. A válaszadók többségét elsősorban a természet közelsége és a kirándulási lehetőségek csábítják egy-egy borvidékre, de sokakat vonzanak a borkóstolók és a pincelátogatások, valamint a wellness szolgáltatások és gasztronómiai programok is. Végül az időjárásról. Mindenütt záródik a felhőtakaró, délnyugat felől egy kiterjedt csapadékrendszer húzódik hazánk fölé. Ebből kiadós mennyiség egy délnyugat északkeleti irányú tengely mentén valószínű a középső ország részben. Az eső a Dunántúlon többfelé válthat havas esőbe. Az északi a szelet erős lökések kísérik. A minimum hőmérséklet -1 és +7 fok között alakul. Híreinket hallották.
Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Szent István Rádió görögkatolikus műsorát hallják, Feltámad Krisztus, boldogságunk címmel. Kínálatunk röviden. Időtálló eszmények és emlékek. Vegyük példának a somogyátiakat, avagy hogyan tudjuk megkerülni a rosszat. Útravaló gondolatok a karácsony felé tartó 40 napos lelki zarándokútra. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést és lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak.
Árpádházi Szent Erzsébet a középkor egyik legismertebb és legkedveltebb szentje. Évszázadok óta nagy tisztelet övezi. Sík Sándor a női eszmény megtestesülésének nevezte őt. Emléknapját a római naptár november 17-ére tette. Hazánkban november 19-én tartjuk ünnepét. Erzsébet 1207. július 7-én született Sárospatakon. Szülei II. András és Merániai Gertrud voltak. Nem lehet véletlen, hogy Ferenc pápa az Árpádházi királylány emléknapjához kapcsolta a szegények világnapját. Jászter Beáta dr. Szabó Irénnel beszélget, aki korábban a Sárospataki Szent Erzsébet ház vezetője volt, jelenleg a Görögkatolikus Múzeum igazgatója.
Egy édesanya, egy feleség, egy fiatalasszony milyen példát vehet Szent Erzsébettől, amit aztán egész életén követhet?
Erzsébet édesanya volt, feleség volt, ugyanúgy megküzdött az ebből adódó feladatokkal, mint ahogyan a mai ember is megküzd ezekkel a feladatokkal. Megszívlelendő vagy példaértékű Erzsébet életében, hogy együtt tudott működni a férjével, mind a fejedelemség kormányzásában, mind a fejedelmi udvar életének irányításában, mind a jótékony cselekedetekben, hiszen közösen alapítottak 3 kórházat, és Erzsébet gondolatait, cselekedeteit, elképzeléseit, törekvéseit a szolgálatban, a szegénygondozásban, a jótékony cselekedetekben a férje mindig helyeselte és támogatta. Tehát ez egy nagyon nagy erőt adó dolog, hiszen ezt egyedül nem tudta volna. A középkorban egy fiatal nő, Erzsébet 24 évet élt, 24 évesen halt meg, egy fiatal nő nem tudott volna ilyen hatékonyan és évszázadok után is hatékonyan cselekedni és példaszerű életet élni. Tehát ez mindenképpen mutatja, hogy ha két ember házasságot köt, elköteleződik egymás mellett, és ez az elköteleződés egy életre szól, akkor sokkal termékenyebb tud lenni az élet. Egy Erzsébet édesanyja volt, és jó lehet ő a személyes életét teljes egészében a szolgálatnak szentelte, a Krisztus követés útját az önként vállalt szegénységben látta. Ezzel együtt is okosan és világosan tudta, hogy a gyermekeit nem viheti magával erre az útra. És a kor értékrendjének megfelelően gondoskodott a gyermekeiről. Tehát Erzsébet a fiát és két lányának a neveltetéséről úgy gondoskodott, hogy később mind a 3 gyermeke a kor értékrendje szerint úgymond jelentős, hogy nagy karriert futott be, hiszen a fia Hermann Urgulf a francia király udvarában nevelkedett, a lánya Brabanti hercegné lett, és a kisebbik lánya Gertrud akit az édesanyja nevét kapta, tehát Erzsébet édesanyjának a nevét kapta, ő az altenbergi kolostorban nevelkedett, és 19 évesen az apát nője lett a altenbergi kolostornak, és 40 éven keresztül irányította ezt a kolostort, amelyben Gertrúd egy olyan jelentős szociális intézményt működtetett tulajdonképpen az altenbergi kolostorban, mely egy ilyen jó 40-50 mérföldes körzetben teljes egészében megoldotta a szegény gondozást és a szociális ellátást. Tehát azt, amit az édesanyja példájáról hallott, mert csak hallhatott, hiszen a kislány alig 2 éves, 2,5 éves volt, mikor az édesanyja meghalt. De az édesanyja példáját követve egy egész intézményt, az altenbergi kolostort állította ennek a munkának a szolgálatába. Mindig nagyon nagy öröm látni azt, hogy Szent Erzsébet neve, az ő személye ilyen sokakat vonz. Ilyen szempontból Sárospatak egy különleges, kitüntetett hely. Úgyis fogalmazhatnánk, hogy különleges hely Sárospatak, mert az Isten kiválasztotta arra, hogy Szent Erzsébet személyén keresztül az embereket ide vonza, és Szent Erzsébet személyén keresztül segítse az embereket az Istenhez közelebb jutni, a Krisztus követés útját könnyebben megtalálni. Tehát ilyen értelemben Patak kiválasztott hely, és ez egy akkora érték és kincs, amivel jól kell sáfárkodni. De hát az ideérkező zarándokok számára példa és útmutatás lehet Erzsébet élete, de minden zarándokút annyit ér, amennyit az ember a saját lelki útján meg tud tenni. Tehát különleges és kitüntetett hely Sárospatak, de a legkülönlegesebb és legkitüntetettebb hely az mindenkinek a saját szíve, a saját lelki élete, és hogyha ide be tud lépni, és el tud mélyülni, és ebben Erzsébet segítséget tud jelenteni, akkor azt hiszem, hogy az zarándoklat beteljesítette a célját, és Szent Erzsébet ma is szolgál nekünk ugyanúgy, mint ahogyan tette ez 800 évvel ezelőtt.
Aggódva figyeljük forrongó világunk üldöztetésekről, háborúkról, gyűlölködésekről szóló híreit. Bár kiszolgáltatottnak és tehetetlennek érezhetjük magunkat, mégis él bennünk a remény, a rossz, a gonosz véglegesen nem kerekedhet felül. Ezt a meggyőződésünket szeretnénk erősíteni a következő gondolatokkal. Íj és Gyula az Éden elvesztése című oratóriumának részletét ajánljuk hallgatóink figyelmébe, melyet Császár Angela, Jászai Mari díjas, érdemes és kiváló művész előadásában hallgatunk meg. Egyik dunakeszi találkozásunk alkalmával készítettük ezt a hangfelvételt, ahol a művésznő egy baráti társaságnak mondta el a bátorító gondolatokat.
Ősidők óta kísértette az emberi hiedelmet, hogy nem egy Isten van, hanem kettő. Egy jó és egy rossz. És azok viadala dönti el a világ dolgát. De aszerint, hogy mi melyikük táborába állunk. Istenek nem élnek, de a táborok állnak. És a küzdelem egyre keserűbb. És a legnagyobbak is azt mondják, döntőre kerülhet. Mégpedig épp a rossz felé most. És mi fordíthatunk rajta? Mi, méhek a sasok csatáján. Te egyszerű baka. Nem lőhetsz oda, ahol az ellenség vezérkara fészkel. Tüzérségével sem versenyezhetsz, de nem igaz, hogy nem te voltál egyszerű gyalogos a legfontosabb mindenkor, minden hadjáratban. Az vagy ma is. Mi volt épp a legutóbbi háború tapasztalata? Hogy mindenki, mindenki, de mindenki hadviselő. Hogy tehát nem harcolhatunk, ez megint a gyávaság szava. Hogy harcunk úgy is hasztalan, ez meg a kibúvás szava, az emeletes gyávaságé. Kettőt sem kell lépnünk. Két lépcsőt sem, s a rossz, az ős ellenség ott van, hogy lebírjuk. Hogy emelkedjünk. Ahol egy hibát megszüntetünk, az egy lépcsőfok. Ahol egy jajt elnémítunk, egy lépcsőfok. Ahol egy ártalmas hazug hangot leintünk, egy lépcsőfok. Ahol egy tévedésünket beismerjük, két lépcsőfok. Ahol egy hatalmaskodót, bár istállóban rendreintünk, egy lépcsőfok. ahol rendreintést fegyelmezetten elfogadunk, 5 lépcsőfok. Ahol rendreintés nélkül tesszük a jó rendet, 10 lépcsőfok. A borjú, a kismalac szája megcsitítása is lépcsőfok. De még a virágé, a búzáé, egy gépé, egy rété, egy csecsemőt kézbe venni, anyjának szépet mondani, leánynak udvarolni, fiúnak visszabiccenteni. Minden, ami a világnak valahol örömet ad, a csók, ami addig nem volt, a gyerek, aki most lett, lépcsőfok, mind fölfelé. Igen, innen is torkon érhetjük a rosszat. Ráúszíthatjuk a jót, üthetjük, ránthatjuk, gáncsolhatjuk, taposhatjuk a jobbal és a még jobbal. Fölérhetünk hát mégis azokba a sziklafészkekbe, ahol ükanyáink sárkányt gyanítottak, de ahol ma sárkánynál is iszonyúbb erő lakik. Fölérhetünk. Így, vagy úgy, apránként, vagy még aprózottabban, de akár nagyolva is. És egészen fölérhetünk, egészen. Mikorra? Azt nem tudom. Nem. A legfontosabbat. A legfontosabbat azt tudom. Micsodát? Hogy mikor indulhatunk, s honnan. Mikor? Helyből. Azonnal. Innen? Hát csak is innen. Hogyan? Ezeken a lépcsőfokokon. Ha elmosolyodtok a tanácson, az is egy lépcsőfok. Ha elgondolkodtok rajta, 2 lépcsőfok. Ha hazamenve innen csak egy szó, egy szépen és okosan, előrelátással és szeretettel kimondott emberi szó erejéig valóságra váltjátok, 20 lépcsőfok. De fő, hogy jókedvűen, nem csak tiszta ésszel és szívvel, hanem mosolygó, tiszta arccal is.
Görögkatolikus kispapjaink előjáróikkal együtt 40 elmélkedést állítottak össze a karácsonyi böjt 40 napjára. Ehhez az ünnepre való közel 6 hetes készülethez a megboldogult Ferenc pápa által összehívott utolsó püspöki szinódusának záró dokumentumát választották. Ennek a szövegnek 6 kiemelt témája a vezérfonaluk. Az elmélkedések napról napra jelennek meg a Görögkatolikus Média Központ YouTube csatornáján. Lehetőség, hogy gondolataikhoz társulva velük együtt haladjunk mi is a szinodális úton karácsony felé. Az első elmélkedést Kocsis Fülöp érsekmetropolitától hallottuk, őt Dobos András atya, a Görögkatolikus Papnevelő Intézet rektora követte. A papnövendékek közül pedig Kocsis Balázs, negyedéves papnövendék nyitotta a sort. Ma őket hallgatjuk meg.
Máshogy nem is kezdhetnénk böjti utunkat, közös haladásunkat, másként nem érdemes semmit elkezdeni, csak is a Szentlélek segítségül hívásában. Ezt bizánci egyházunk jól tudja, hiszen szokásos kezdetnek nevezzük azt a néhány perces imafüzért, amely minden kisebb-nagyobb szertartásunk elején található, és amely mindig a mennyei királlyal, a Szentlélek segítségül hívásával kezdődik. A Szentlélek a biztosíték arra, hogy jó szándékú törekvésünk valóban Isten akarata szerint való legyen. Ha közös haladásra indulunk, elengedhetetlenül fontos, hogy mindnyájunkat a Szentlélek indítson és vezessen. A Szentlélek jeleníti meg a köztünk való sok különbözőség ellenére az igazi, mély, elszakíthatatlan egységet. Nincs szakadás más, csak ami az Istentől elválaszt. Nem származik széthúzás másból, mint a lélektől való vonakodásból. Ezért van szükségünk megtérésre, önmagunkba való fordulás ahhoz, hogy közösen haladhassunk. Miközben közeledünk lényünk igazi valóságához, azaz a bennünk lakó Szentlélekhez, közben közeledünk egymáshoz is. A megtérés nem csak irányváltás, hanem mélyebbre jutás is. Minél mélyebben szállunk önmagunkba, annál közelebb kerülünk testvérünkhöz, aki ugyanezt teszi. Ebből tudjuk meg, hogy a mélyben egyek vagyunk. Ez a megtérés a bűntől való elfordulást is jelenti. Szakítunk a bűnnel, amely Istentől elválaszt, és elindulunk feléje, és egyszer, mint egymás felé is. Ezt az utunkat a bőjtünk is segíti, amely szintén hasznos eszköze a bűnöktől való távolságtartásnak. Az atyák szerint a bőjt tűzifa az imádság tüzére. Rakjuk meg ezt a tüzet, és hívjuk le rá a Szent Lelket, hogy lobbantsa lángra. Közös bőjti haladásunk egy nagy közös imádság legyen.
A hét első napján kora reggel, amikor még sötét volt. Húsvét és karácsony fényes napját sötétség előzi meg. Húsvétot 3 nap gyötrelmes homálya, karácsony pedig évezeredek árnyéka, amelyben az emberiség bolyongott. Több országban élve láttam, hogyan készülnek a keresztények az ünnepre. Az olaszok pompásan és bensőségesen ünneplik a húsvétot, de karácsonyuk számunkra szegényesnek tűnik, míg a németeknél és az oroszoknál a karácsonyi készület a mindennapok része. Ott igazán érződik a várakozás. Úgy tapasztaltam, hogy a hosszú, sötét északi telek érzékenyebbé teszik az embereket a karácsony örömére. Jobban átérzik, milyen Jézus nélkül élni. Az emberiség csak Jézus eljövetele által érthette meg, mennyire szereti Isten. Krisztus világossága ott ragyog fel, ahol akar. Isten ott érint meg, ott vált meg, ahol akar. De ha együtt akarok működni vele, saját megváltásom érdekében, ha munkálkodni szeretnék saját üdvösségemen, akkor ott kell elkezdenem, hogy felismerem, hogy beismerem a körülöttem, bennem lakó sötétséget. Mert a fény maga elvégzi a munkáját, beragyog mindent, és szétoszlatja a sötétet, már ahová beengedik. Éppen, mint a kegyelem. Ahol viszont leplezzük a sötétséget, ott akadályozva vagyunk az Istenhez vezető úton. Egyházunk megújulásának záloga a saját megújulásunk. Ez pedig ott kezdődik, hogy beismerjük sötétségeinket. És itt nem is fontos, hogy ez bűn vagy betegség, jellemhiba, szenvedély vagy kísértő gondolatok. Mindezt imáink is gyakran egy kosárba gyűjtik. Szent Háromság, könyörülj rajtunk, Urunk, tisztíts meg bűneinktől, Uralkodó, bocsáss meg vétkezéseinket, Szent, tekintsd és gyógyítsd meg betegségeinket. A lényeg az, hogy a magunk erejéből ezen nem tudunk változtatni, de nem is nekünk kell, csak elismerni a sötétség tényét, és beengedni a fényt.
Nem tudjuk, hová tették. Karácsonyi készületünkben furcsa lehet, hogy egy feltámadási evangélium részletével találkozhatunk. De valóban olyan messze áll egymástól a karácsony és a húsvét ünnepe? Mária Magdolna az ő mesterét kereste, aki megmutatta neki Isten szeretetét és irgalmát. Bár még nem tudta, hogy feltámadt, nem értette, hogy az Isten megváltotta az emberiséget, de kereste őt. A Máté szerinti evangélium elején a napkeleti bölcsek, míg az üdvösség történet elején szintén minden bővebb ismeret és megértés nélkül, de ugyanazt a Krisztust keresték. Ugyanazt a Krisztust, aki bár még alakjában és teste szerint gyermek, de az Isten fia, aki azért jött, hogy meghaljon a bűneinkért. Az ember arra rendeltetett, hogy keresse az Istent. Kereste azt a legfelsőbb, abszolút, egyedüli transzcendenst, aki életre hívta, aki felé minden mutat. Akit szemmel nem láthatunk, akit kezünkkel nem tapinthatunk, akit fülünkkel nem hallhatunk, de aki mégis megmutatta magát, megtestesült. Szent Pál ezt írja, aki bár Isten volt, nem tartotta Istennel való egyenlőségét olyan dolognak, amihez mint zsákmányhoz ragaszkodnia kell, hanem kiüresítette önmagát, szolgai alakot vett fel, és hasonló lett az emberekhez, külsejét tekintve olyan lett, mint egy ember. Megalázta magát, engedelmes lett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért Isten felmagasztalta őt. Az ember tehát arra rendeltetett, hogy Isten keresse. Isten azonban közénk jött, hogy megmutassa magát. Az emberiség kézhez kapta, találkozott vele. Megtapasztalhatta emberi mi voltában is. Egyházunkban évről évre erre próbálunk odafigyelni, hogy az Isten közénk jött. Megtapasztalhatjuk. Tegyük fel a kérdést a bölcsekkel, hol van a zsidók ma született királya? Felsóhajtunk Mária Magdolnával, Nem tudjuk, hová tették. Karácsonyi készületünkben keressük a születendő királyt. Ne engedjük, hogy a hétköznapok kérdései és kételjei elrejtsék Istent a szemünk elől. Keressük a csendben, keressük a másik emberben, keressük a jó cselekedetekben, keressük a szeretet cselekedeteiben, keressük az imában, keressük egymásban. Keressük a kisdedben, ami megváltó Krisztusunkat, keressük a gyermek Jézusban az Isten fiát, keressük a törékeny csecsemőben azt, aki az egész világ bűneit a kereszttel a vállára vette. Keressük a ma születedben azt, aki mindannyiunkért életét adta. Keressük a jászolban fekvőben azt, aki értünk a sírba feküdt, de harmadnapra feltámadt, mert ezért született.
Bizánci szertartású egyházunkban a karácsonyi készületről november 21-én az Istenszülő templomba vezetése útrenyéjén reggeli istentiszteletén hallunk először, amikor felhangzik a karácsonyi kánon. Krisztus születik, dicsőítsétek! Krisztus a mennyből jő, menjetek elébe! Dr. Soltész János, görögkatolikus áldozópap, teológiai tanár gondolataival zárjuk műsorunkat.
Az ünnep alapja Jámbor II. Századi keresztény hagyomány, melyet apokrif iratok kiszínezve örökítettek meg. Ezek szerint a 3 éves Máriát szülei fogadalmuknak megfelelően a templomban Zakariás főpap gondjaira bízták, hogy a szentélyben nevelkedjék. A bizánci egyház a fő ünnepei között tartja számon, mely az egész keleti egyházban a 6. századtól, nyugaton pedig körülbelül a 16. századtól lett általánosan elterjedt. A sok bizonytalan elemet hordozó történetben nem is a konkrét, hiteles maga lényeg, hanem az a teológiai tartalom, ami az egész ünnepet átjárja. Vajon mi ez a tartalom? Az ünnep liturgikus szövegei tele vannak a karácsonyra, Krisztus születésére történő utalással. A reggeli istentisztelet kiemelt időszakokhoz kapcsolódó, jellegzetes énekfűzérét, katavásziáját, Krisztus születik, dicsőítsétek kezdősorral, ettől a naptól kezdve énekli az egyház. Mária az új teremtés kezdete, az emberek megváltásának kezdete, az üdvösség hirdetésének kezdete. A jelen esemény pedig Krisztus megjelenését mindenkinek előre hirdeti, az ünnep fő éneke fogalmaz így. Mária tehát most is, mint mindig Krisztusra mutat, s ünnepe teljes tartalmával beleillik a Krisztus várás lelkületébe. Számunkra mi a konkrét mondani való, kérdezhetünk tovább. Egyrészt az, hogy részesei vagyunk a titoknak. Mária templomba való bevezetéséről úgy beszélnek a liturgikus szövegek, mint ami ma történik. Ma vezettetik be az Úr hajlékába, ma a legtisztább szentély vezettetik be, ma van első jelensége az Isten boldogító kegyelmének. A kulcs tehát ez. Hiába a titokzatos események a múltban történtek, de a liturgikus ünneplés révén ma részesülünk azokból, részesei leszünk a titkoknak. A történelem és az üdv történelem ma bennem találkozik. Az örök jelen, az Isten világa számomra is megmutatkozik, megnyílik. Az ünnep fényében Isten emberré válásának fénye sugárzik ránk, Mária sorsán, s általa Krisztus megjelenésének elővételezésén keresztül. Másrészt nekünk is templommá kell válnunk, hogy Isten megszülethessen bennünk. Mennyit hallunk erről Mária kapcsán? Isten temploma vagy te, Szent Istenünk legszentebb temploma, Isten fiát befogadó templom, felszentelt hajlék, templom és palota, élő menny. Nem véletlen, hogy ezek elhangzanak, hisz Máriát maga az evangélium kegyelemmel teljesnek nevezi. Mária templom. A tisztaság temploma, amit az Isten kegyelme hozott létre, s amit Mária megőrzött. Mennyi gondot és feladatot jelent nekünk e tisztaság, kik a világ zűrzavarában élünk. A szív megőrzése tisztán az ellenséges gondolatoktól, helytelen indulatoktól, azoktól a bűnöktől, melyeket a tíz parancs és a főbűnök alapján ismerünk, szinte reménytelen feladat, de meg kell próbálni elérnünk. Mária tápláléka a szentélyben angyalok által hozott eledel volt. Nekünk is szükséges a földin túl valami különleges táplálék. S lehetne-e ez más, mint az eukarisztiában megjelenő Krisztus? Nem lehet más. Kell ez az igazi erőt adó isteni táplálék. S bármilyen eszközzel törekszünk is, még ezeken kívül a tisztaságra, tudnunk kell, hogy az mindig ajándék, Isten ajándéka marad. Ha megvalósul, akkor hálát adhatunk, s hálát kell adnunk neki. Az Isten szülő templomba való bevezetésének ünnepe, annak széles gondolati gazdagsága adjon lendületet a karácsonyi előkészülethez mindnyájunknak, hogy a legnagyobb titkokhoz, köztük az Isten emberré levésének alig felfogható, de üdvösségre segítő titkához egyre közelebb kerüljünk, s a benne való részesülés által a megváltás boldog tudatában élhessünk. Ámen.
Kedves hallgatóink, köszönjük megtisztelő figyelmüket. Adásunkkal mához egy hétre ugyanebben az időben jelentkezünk ismét. A közreműködő Obbágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabocs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Viszont hallásra! Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Kapcsolat. Kisebbségekről másképpen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Kapcsolat című műsorunk minden kedves hallgatóját. Adásunkban bemutatjuk a Fáji András görögkatolikus technikumot és szakgimnáziumot. A miskolci Fáji András görögkatolikus technikum és szakgimnázium nyílt napot szervez november 25-én a 8. osztályos tanulóknak, ahol az érdeklődők betekintést kaphatnak az iskola életébe. A Fájiban gazdálkodásmenedzsment, közlekedésszállítmányozás, informatika távközlés, valamint turisztika vendéglátás szakirányt választhatnak a diákok. Az intézményben felkészült támogató tanárok, inspiráló közösség, modern tanulási környezet várja a fiatalokat. A részletekről Kondás Miklós, a Fáji András görögkatolikus technikum és szakgimnázium igazgatója nyilatkozott rádiunknak. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője, Grunda János nevében is a műsorvezető, Sinkovics Andrea.
Szeretettel köszöntöm Kondás Miklóst, a miskolci Fáji András görögkatolikus technikum és szakgimnázium igazgatóját. Nyílt napra kerül sor hamarosan. Arra kérem, hogy foglalja össze, hogy miért is érdemes ellátogatni, és egyáltalán az intézményüket miért érdemes választani a nyolcadikos gyermekeknek.
Dicsőség Jézus Krisztusnak, szeretettel köszöntöm a hallgatókat, érdeklődőket. November 25-én lesz iskolánkban nyílt nap. Ez azt jelenti, hogy külső érdeklődők, elsősorban nyolcadikosok, szüleik, esetleg tanáraik jelentkezését, megjelenését várjuk. Itt helyben megtekinteni, hogy mit is tudunk nekik nyújtani. Milyen képzésekre tudnak jelentkezni, illetve hogy néz ki ennek az iskolának az élete, hogy néz ki egy egyházi fenntartású szakképzést folytató intézménynek a működése a gyakorlatban. Ez azt jelenti, hogy a nyílt nap elején egy kis központi tájékoztatót mindenképpen tartunk. Én itt el fogom mondani, hogy milyen képzéseink vannak, logisztika, turizmus, informatika és gazdálkodás menedzsment képzés, azon belül is két terület, pénzügyi számviteli ügyintéző és vállalkozási ügyviteli munkatárs képzése folyik az iskolában. Ezeknek a részleteivel, jellemzőivel foglalkozunk, ezt fogom bemutatni, illetve taktikai tanácsokat, jó tanácsokat felvételivel kapcsolatos megfontolnivaló, tudnivalókat szeretnék elmondani, mert minden évben tapasztalom azt, hogy történnek bakik a nyolcadikosok jelentkezése során, ami nekik nem jó, mert nem jól jönnek ki belőle. Akár a nem megjelölt szakokkal, akár a sorrenddel kapcsolatosan nem mindenki ismeri pontosan a felvételi rendszer működését, erre is felhívom a figyelmet, illetve hogy hogyan kell jól taktikázni, hogy mindenki a lehető legjobb helyre kerüljön, és senki ne maradjon iskola nélkül nyolcadik után, az már nagyon kellemetlen, amikor valaki kimarad a felvételi rendszerből, és nem veszik föl sehova. Tehát ezekkel kapcsolatosan én tartok egy összefoglaló tájékoztatót, majd iskolánk lelki vezetője, Fedor Péter atya az iskola egyházi jellegével kapcsolatban mondja el a legszükségesebb tudnivalókat. Ez azt is jelenti, hogy itt az iskolánkban hittanórák vannak, felekezet szerint ki hova tartozik, görögkatolikus, római katolikus, református hittanórákat tudunk biztosítani. Heti két órában az életünkben benne van az egyházi jelleg is, tehát hétköznapra eső ünnepeken templomba megyünk, szentmisét hallgatunk, van felkészülési lehetőségünk, felkészülési programjaink karácsony előtt, az advent alatt, húsvét előtt a nagybőjtben, és egyébként évközben is vannak olyan események, amiket mi fontosnak tartunk egyházi szempontból. Vannak az év során az osztályközösségeknek úgynevezett közösségi napjaik, ez lehet, hogy egy hétvégére eső kirándulás, vagy egy esti színházlátogatás, vagy hasonló program. Ezek is olyan töltettel, olyan szándékkal, hogy lelkileg, közösségileg megerősítsük a tanulókat, összekovácsoljuk őket, és élményekben gazdagabbá, szebbé tegyük az itt létüket a itteni öt év során. Azért hangsúlyozom ezt az öt évet, mert technikum az iskolánknak a megnevezése. Ez azt jelenti, hogy 9-be bejönnek a gyerekek, és 13-ba kapják meg az érettségi bizonyítványukat és a szakmai bizonyítványukat is egyben. Tehát itt most már a régi elgondoláshoz képest, vagy régi tudáshoz képest az öt év az folyamatos, tehát nem megszakítható, nincs ilyen, hogy 12-dik után el tud menni.
Mely intézményekből jönnek a gyermekek, hogy látja az utóbbi éveknek mi a tapasztalata, és ha jól tudom, nem csak miskolci intézményekből küldik ide a gyermekeket?
Így van. Általános iskolák nyolcadikosait várjuk. Régi tapasztalat az, hogy megyei beiskolázású iskolaként, hogy a tanulóinknak több mint a fele, kicsit több mint a fele vidéki, tehát nem csak miskolciakat várjuk, hanem a megyéből bárhonnan, máshonnan is jöhetnek, csak nem jellemző. A általános iskoláknál fontos, hogy képbe legyenek az iskolával kapcsolatosan. Nyilván vannak állami fenntartású technikumok is, meg gimnáziumok is, de vannak egyháziak is. És ezt nyugodt lélekkel is tényleg őszinte szívvel tudom ajánlani, mert itt igyekszünk azért a tanulóknak olyan plusz lehetőséget biztosítani, ami az állami rendszerben nincs meg, kicsit jobban odafigyelni a lelkükre. Mindamellett, hogy az állami juttatásokat, az állami lehetőségeket ugyanúgy biztosítjuk. Tehát technikumban lehet, hogy ez kicsit negatívabb, hogy öt évig tart, viszont az ösztöndíjrendszer itt is nálunk is ugyanúgy megvan, tehát a tanulók 9-10-ben havi 8000 forintos ösztöndíjat kapnak, 11-től pedig az előző év tanulmányi eredményétől függően sávos rendszerben, tehát egy jeles tanuló havi 59000 forintos ösztöndíjban részesül. Ezt sokan még ma sem tudják, pedig a rendszer 2020-tól már így működik. Tehát ez egy motiváló erejű dolog. Én látom a tanulókon, hogy nagyon odafigyelnek az átlagra már 10. fölött, Ha alatta vannak egy-két tizeddel, akkor szomorúak, mert éves szinten azért ez több százezer forintos mínuszt jelent, ha pedig sikerül megugrani a lépést, akkor annál boldogabbak, mert jelentős anyagi segítséget jelent ez.
A technikumról még azt érdemes elmondani, hogy sokan azt gondolják, hogy egy kicsit, hogyha valaki a technikumot is elvégzi, akkor beskatujázza, de pont ellenkezőleg akár egyetemre is mehet egy technikumot végzett diák.
Természetesen, tehát érettségie lesz, teljes értékű érettségie lesz, azzal együtt, hogy neki az érettségének részét képezi a szakmai végzettség, a szakmai vizsga, az ötödik választható érettségi tárgy gimnáziumban, az tetszőleges, nálunk az ötödik tárgy a szakmai vizsga. Ráadásul, hogyha tovább tanul, akkor ez emelt szintű érettségének is beszámítható. Illetve szeretném elmondani, hogy iskolánkban most már két új úgynevezett okleveles technikus képzési lehetőség is elindul. Az egyik a turisztika területen, a másik a logisztika területén. Ez azt jelenti, hogyha a tanuló ebbe az okleveles technikus képzésbe bejut, akkor szakmájában tovább tanulva egyetemen, a Tokaj-hegyaljai Egyetemen a turisztikai ágazatnál, illetve a Miskolci Egyetemen a logisztikai ágazatnál kreditpontokat tud beszámítatni a középiskolás végzettsége alapján. Ez összességében egyetemtől függ a megállapodásunk szerint, legalább 30 kreditpontot be tud számítani az itteni tanulmányai alapján, a szakmai ismereteinek elismeréseként egyetemi továbbtanulás esetén.
És most nézzük végig a különböző szakokat, kezdjük talán a turizmussal, ami úgymond a húzó ágazata, ide jelentkeznek a legtöbben. Kérem, mutassa be ezeket a szakokat.
Turisztikai technikus képzésről beszélünk, turizmus vendéglátás ágazata alapja ennek a történetnek, de ez egy érettségével járó technikusi végzettséget adó képzés. 9-10-ben a vendéglátás része dominál a gyakorlaton, ők ott megtanulnak sütni, főzni alapismereti szinten, tálalni is, felszolgálni is, tehát vendéglátás alapú a dolog, de utána olyan ismereteket kapnak, ami egy szállodai tevékenységben, egy éttermi tevékenységben, egy utazásszervezési irányban segíti majd a későbbi elhelyezkedési lehetőségeiket, illetve ismereteiket. Tehát mindenképpen egy középfokú végzettséget biztosító képzés. Nagyon érdeklődnek ez iránt a képzés után, azt lehet mondani az utóbbi évek tapasztalatai alapján, hogy ez a leginkább keresett. Mivel túljelentkezés van, én mindenképpen kérem a jelentkezőket, hogy ha tetszik nekik ez az iskola, és szeretnének ide bekerülni, akkor ne csak ezt jelöljék meg, mert itt azért nehezebb a bejutás, és én úgy gondolom, hogy a többi ágazat is nagyon jó lehetőségeket kínál. Az informatika egy nagyon keresett terület, nagyon perspektívikus, amit itt tanítunk nekik, ez a hálózatfejlesztő, üzemeltető irány, ez kifejezetten jól hasznosítható a későbbiek során is, a mesterséges intelligencia ezt nem fogja tudni helyettesíteni belátható időn belül, tehát ez a terület is nagyon perspektívikus, a logisztika önmagában véve is jól működik, és mindenhol jelen van, tudjuk, és hát az iskolánk eredeti közgazdasági jellegéhez talán legközelebb álló, bár mindegyik terület valahol kötődik ehhez a közgazdasági alaphoz, de a pénzügyi számviteli ügyintéző, valamint a vállalkozási ügyviteli ügyintéző képzés is klasszikusan keresett és jól hasznosítható terület. Tehát mindenkinek minden képzésünket bátran tudom ajánlani, nyilván érdeklődési terület függő, hogy kinek melyik passzol leginkább a terveihez, de ha lehet, akkor ne csak egyet jelöljenek meg, hanem többet is, és akkor biztosabb a bejutás ebbe az iskolába.
Mit érdemes tudnunk az intézmény tanári gárdájáról?
Kollégáink szakmailag jól képzettek, mindenki rendelkezik a szakterületéhez szükséges diplomával, folyamatosan képzik magukat, elkötelezettek, tehát mindenképpen azt tudom mondani, hogy a helyzet magaslatán vannak, várják szeretettel a tanulókat, és igyekeznek mindent megtenni azért, hogy segítsék az ő haladásukat. Ennek minden emberi és fizikai háttere adott, tehát úgy gondolom, hogy humán erőforrás tekintetében, hogy ezt a modern szót használjuk, rendben van a képzés háttere, de azért tegyük hozzá, hogy egy elkötelezett pedagógus gárdával állunk a gyerekek rendelkezésére.
Mik a továbbtanulási tendenciák, hova mennek tovább a fájból a diákok?
Alapvetően bármelyik irányba mehetnek, nyilván itt a természettudományos alapoknak megvan a szakma szerinti irányultsága, tehát a technikumban nem minden természettudományos tárgyat tanulnak végig, szakterület függő, hogy melyik ágazat melyik irányban képződik, tehát ez kicsit korlátozza a lehetőségeket, tehát nem jellemző, hogy orvosi pályára mennének a gyerekeink, viszont annál jellemzőbb, hogy a szakterületüket viszik tovább, és azért is célszerű, mert sok visszajelzésünk van évek óta azzal kapcsolatosan, hogy amit itt középiskolában, technikumban meg tudnak tanulni, az az egyetemi szakmai tanulmányaik során nagyon jól hasznosítható. Tehát előnyük van az egyetemeken. Ezt már régóta tudjuk, hogy így van, de mindig újra és újra visszajön a megerősítés, hogy bizony neki ezen a szakterületen, közgazdasági területen máshol előnye van. Akár még kedvezményeket is kap, de mindenképpen számára egyszerű dolgokat jelent egy feladat, miközben egy gimnáziumi végzettségűnek, aki ilyet még sosem hallott, annak nehéz.
És főleg úgy is mondhatjuk, hogy előnye van, hogy a Miskolci Egyetemről is jönnek ide tanárok tanítani.
Igen, tehát a speciális ismeretek oktatásához van néhány terület, ahol szükséges külső segítséget igénybe vennünk, mert annyira aktuális, annyira tényleg évről évre változó is, és adó törvényekkel kapcsolatosan például évről évre változó feltételeket kell napra készen tanítani. Ilyenkor van rá lehetőség, hogy akár logisztikai területen, akár gazdasági területen, szükség esetén turisztika területen igénybe vegyük a külső óraadók segítségét. Ilyen esetben előszeretettel választjuk a Miskolci Egyetem tanárait.
Hogyha hátrányos helyzetű család hallgatná ezt a beszélgetést, akkor el kell mondanunk, hogy ez az ösztöndíj programjuk is segít abban, hogy a gyerekek meg tudjanak állni a lábukon.
Igen, ez nem csak a mi iskolánk sajátja, ez a technikum sajátossága. 2020-tól létezik ez az ösztöndíj rendszer. Azért érdemes hangsúlyozni, mert én azt tapasztaltam, mind a mai napig nem tájékozottak kellően sem a tanulók, sem a szüleik, akik eddig mondjuk nem voltak érintettek középfokú iskolai beiskolázásban. Ezzel kapcsolatosan, tehát még ma is sokan meglepődnek azon, hogy az előbb elmondottak alapján 9-ben, 10-ben 8000 forint, utána pedig tanulmányi eredménytől függően akár 59000 forintos havi ösztöndíj juttatásban részesülnek a gyerekek. Hát nyilván van egy-két alapfeltétele, tehát iskolába kell járni, ha 6 óránál több az igazolatlan, akkor ezt elveszti a tanuló, vagy évismétlés esetén nem jár. De hát ez is egy motiváció, ez volt a célja, meggyőződésem, hogy motiváltabbá tegyék a tanulókat, ez érződik is egyébként a technikum iránti bizalom növekedése, meg a tanulmányi eredményre való jobb odafigyelés, mert zsebre megy a történet. Van még egy plusz juttatás a technikumban, év a végén, a szakmai vizsga után egyszeri pályakezdési támogatásban részesülnek a tanulók, ez 13. után nyáron valósul meg. Ez is a szakmai vizsga eredményétől függ. Itt 100 000 és 300 000 forint közötti egyszeri összegről beszélünk.
Az intézmény infrastruktúrájával, felszereltségével mennyire elégedett?
2011 óta vagyunk egyházi fenntartásban. két nagy infrastruktúra fejlesztési beruházáson vagyunk túl. Sikerült az iskola intézményét elég rendesen felújítani. Ez azt jelenti, hogy teljes külső hőszigetelés, nyílászáró csere, minden vizes blokkot sikerült újjávarázsolni. Konyhánk, étkezőnk teljes felújításra került. Itt szeretném elmondani, hogy iskolánkban saját konyha működik, és nagyon jól főznek, és mi nagyon szeretjük, hogy itt vannak, és itt tudunk ebédelni. Azt lehet mondani, hogy saját főztünket esszük, és csak bátorítani tudom a tanulókat arra, hogy ezt vegyék igénybe. Én panaszt erre nem hallottam. Összehasonlításban azt tudom mondani, hogy kellemesen csalódnak azok, akik a fái menzát kipróbálják, és sokan megmaradnak ennél a lehetőségnél, különösen tanulók esetében, ahol pillanatnyilag 600 forint egy tanulói teljes áru ebéd, hát a büfében nem lehet ennyiért egy komolyabb szendvicset kapni, és azért ez mégis meleg étel két fogással, tehát csak javasolni tudom. Ezentúl az iskola udvarában is fejlesztések történtek, rekordtános futópálya, kosárlabdapálya, kondicionáló park, tornaterem teljesen felújítva. Én úgy gondolom, hogy sok iskola van ennél nehezebb helyzetben. Szakmai szempontból nézve az ellátottságunk is lehetőségeinkhez képest úgy gondolom megfelelő. Tehát igyekszünk rendszeresen megújítani a számítógép parkunkat, nyilván egyszerre hirtelen mindent nem lehet, de azért folyamatos a elavult gépek cseréje. Én úgy gondolom, hogy ez korszerű állapotot eredményez, és a mi szükségleteinkhez tökéletesen megfelel. Nyilván vágyaink vannak, szeretnénk még sok mindent elérni, de ezt fenntartónkkal közösen tervezve módszeresen igyekszünk végrehajtani. Szép kápolnánk van az iskolában, ezt mindenképpen szeretném megemlíteni, és lehetőségeinkhez képest maximális felszereltséggel várjuk a új kilencedikeseinket is.
Mennyire jelent előnyt, hogyha egyházi intézményből jelentkezik ide valaki?
Egyházi intézményből jelentkező tanulóinknak egyszerűbb a beilleszkedés, hiszen ők ismert feltételrendszerből jönnek, nálunk is hasonló a működés, tehát az, hogy számukra a hittanóra nem jelent újdonságot az órarendben, az, hogy vannak iskolai szentliturgia látogatások, az, hogy iskolában jelen van folyamatosan lelkész, pap, meg lehet szólítani, Péter atya tényleg nyitott ajtók mellett létezik itt a egyik irodában, tehát bárki megkeresheti, beszélgethet vele, nem csak hittanórán találkoznak, hanem a nap bármely szakában össze lehet vele futni, hogy itt az iskolán belül a kápolna mindig nyitva van, és be lehet menni, és kicsit el lehet vonulni a világ zajától is, a lelkünkre figyelni. Ezek mind olyan tényezők, amik azok számára, akik egyházi iskolából jönnek, természetesebbek, de én úgy gondolom, hogy akik nem egyházi iskolából jönnek, és ezt el tudják fogadni, ez számukra jobb, szebb lehetőséget jelent, azoknak egyértelműen pozitív.
Azt hiszem, hogy egy intézménynek a színvonalát az is jól mutatja, hogy milyen versenyeken tud elindulni, és a fái ilyen téren nagyon az élen jár, a diákok megméretetik magukat, és jó helyezéseket is érnek el, plusz még egy nagy pozitívum, hogy külföldi úti lehetőségeik is vannak, most talán nemrégiben pár napja értek vissza a diákok Görögországból.
Igen, több tényezőt is érint ez a kérdés. Kezdjük a versenyeknél. Technikumok világában elsősorban szakmai versenyek azok, ahol mi ki tudunk emelkedni, tehát a gimnáziumok nyilván a közismereti tárgyak versenyeiben előrébb vannak, fakultatív képzéseiket inkább erre fordítják, nálunk viszont ez az idő a szakmai képzésre megy, ezért vannak a mi tanulóink a szakmai versenyeken előnyben, itt kell nekik igazából teljesíteni. Sikerült az elmúlt években szakmasztár versenyen első helyezést érni, vagy turizmus vendéglátás versenyen, és gasztrokupán első helyezést, második helyezést, külön díjat elérni. Ezek mind nagyon szép eredmények, motiválják a gyerekeket, itt iskolán belül is kiszoktuk ezeket a lehetőségeket emelni. Természetesen a sportban is igyekeznek menni a tanulóink versenyekre, diák olimpiai szervezésben is részt veszünk különböző sportágakban, röplabdában, kézilabdában, kosárlabdában, fociban, atlétikában van lehetőség versenyeken elindulni. Én úgy gondolom, hogy ez egy jó dolog, hogy a diákok meg tudják méretni magukat. Látom a lelkesedést rajtuk, amikor készülnek, és az örömöt, amikor sikereket érnek el. Ez fontos dolog. Szeretném még emellett kiemelni, hogy iskolánkban működik egy próbanyelvvizsga lehetőség is. Partnerei vagyunk egy vizsgaközpontnak, ahol minimális anyagi befektetéssel ki lehet próbálni, hogy a tanuló adott szinten, adott pillanatban milyen szinten van, érdemes-e neki elmenni egy teljes nyelvvizsgára, annak költségeit felvállalni, vagy pedig még tanulnia kell. Ez is egy jó lehetőség arra, hogy biztassuk őket a nyelvi ismeretek felszedésére. Sok tanulónk szerez középfokú nyelvvizsgát a tanulmányai végére, ennek két módja van alapvetően, vagy elmegy egy középfokú nyelvvizsgára, ehhez segítséget nyújt ez a próbanyelvvizsga lehetőség, vagy emelt szintű érettségén megcélozza az ötös eredményt, mert az egyben középfokú nyelvvizsgát is ér. Mind a két megoldás működik az iskolánkban, hála Istennek nagyon sok tanuló szerez így módon középfokú nyelvvizsgát középiskolai tanulmányainak a végére. És hát a másik lehetőség, amit említettünk, a görögországi tanulmányút, Erasmus Plus pályázat keretén belül iskolánkból 40 tanuló jutott el most az ősz folyamán Görögországba, két hetet töltöttek kint, szakmai irányultságuknak megfelelő szakmai programokat kaptak, és emellett szervezett keretek között kulturális görögországi speciális programokba is részt vehettek. Meteorákat látogatták meg Olympos hegységbe, kirándulhattak, hajókiránduláson vehettek részt, Thessalonikit bejárhatták. Mind a mellett, hogy teljes ellátásban, szállás, étkezés, utazást, minden beleértve, teljesen jó körülmények között tölthették hétköznapjaikat, két hétig tengerparti környezetben, tehát ez egy nagyon pozitív dolog. A nyelv ismeretet itt is tudták gyakorolni, angolul tudtak szakmai programokon részt venni, tehát én úgy gondolom, hogy ez olyan lehetőség középiskolás tanuló számára, ami feltétlenül megragadandó.
Reméljük, hogy nagyon sok fiatal el fog jutni a nyílt napra, viszont aki, ha nem tudna eljönni, akkor gondolom még más lehetőség is van, hogy tájékozódjon az intézményről.
Természetesen, tehát az iskola honlapján, Facebook oldalán, TikTok felületén is lehet iskoláról információkat szerezni. Kérdés esetén, megkeresés esetén ezekre is tudunk válaszolni, fel tudjuk hívni a figyelmét a különböző lehetőségekre. Mindenképpen szeretném, hogyha valakit érdekel az iskola, akkor kerüljön velünk valamilyen módon kapcsolatba. Keresse nyugodtan, vagy keresse fel az elektronikus felületeinket, tájékozódjon, és várjuk szeretettel a Fáy András Görög Katolikus Technikumba.
Kondás Miklósnak, a miskolci Fáy András Görögkatolikus Technikumi Szakgimnázium igazgatójának nagyon köszönöm ezt a beszélgetést, és Isten áldását kérem a további hivatásukra.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, elhangzott a Kapcsolat című műsorunk, melyben bemutattuk a Fáy András Görögkatolikus Technikumot és Szakgimnáziumot. További tartalmas időtöltést kívánunk Grunda János szerkesztő nevében is. A műsorvezetőt, Sinkovics Andrát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Kapcsolat című műsorunkat szombaton 11 óra 5 perctől megismételjük.